Istennek igéjét Pál apostol Korintusiakhoz írt első leveléből fogom felolvasni, a 7. fejezet 3. versétől a 16. versig, illetve a 25. verstől a 35. versig. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosztátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől. Kinek így, kinek amúgy. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és az kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj megvan szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudott te asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? És a 25. verstől. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne keress válást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátra levő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világnak ábrázata elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig éppen a tiótokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljanak, hanem hogy fetetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Eddig Isten igéje, imádkozzunk.
Ott tanítottam egy bibliai iskolában. Nagyon tanulságos volt ez a hét. Az egyik értelemben az, hogy kocsival mentünk oda és vissza. Úgy döntöttem, hogy jól döntöttem, hogy lelkész lettem, és nem kamionvezető. Azt a naponta 14-15 óra vezetés egy kicsit sok volt, hogy örülök, hogy újból itthon vagyunk. A másik, a teológián, ahol tanítottam ezen a héten, egy nagyon érdekes iskola volt, abban a szempontból, hogy nem tudom, nem emlékszem pontosan, de legalább 10 különböző országból jöttek oda a diákok, és amikor az ember látja, hogy csak 30 hallgató volt az egész iskolában, az, hogy 10 országból, egy nagyon vegyes társaság. Az órát, amit tanítottam, a házasságról volt szó, és a családában az órán. A diákok volt férfi két különböző afrikai országból, volt egy férfi és egy nő Ukránából, volt egy asszony Fülöp-szigetről, volt egy másik asszony Kínából, volt egy férfi Hollandiából, volt két diák az Egyesült Államokból, és volt egy diák Indiából. Lehetséges, hogy kihagytam egyet vagy kettőt, de teljesen vegyes társaságból. És amikor mi ma délőtt foglalkozunk ezzel az igével, az első Korintus 7-ből, én azt mondom, könnyű nekem. Ez az igé lényegében érint mindegyik helyzet, amiben mi tudunk lenni. Mindegy. De az egyik délőtt, az egyik fiú óra jött hozzám, és mondom, hogy szeretnék beszélgetni veled egy kicsit. Ő egy hindu családból származik, Indiából. Abból a törzsból, ahonnan ő jött, vagy abból a közösség, 20,000 ember, ő az egyetlen keresztény a 20,000-ből. Nagyon érdekes, ahogyan ez a fiú megtért. Ha jól megértettem, ő az iskolában olvasott egy tankönyvet. És a tankönyvben volt egy bekezdés Jézus Krisztusról. És abban az egy bekezdés mellett volt egy kép Jézusról a kereszten, és abban az egy bekezdésben volt az a mondat, amit Jézus mondott, hogy bocsáss meg őket, mert nem tudnak, hogy mit cselekednek. És ez a fiú azt mondta, amikor én olvastam ezt, Isten indított egy vágy az én szívemben. Hogyha valóban volt egy ilyen ember, aki ezt tudott mondani ebben a helyzetben, én szeretnék megismerni azt az embert. És ez volt, amit Isten használt az ő életében, hogy ő megtenni. Egy tankönyv, egy bekezdés Jézus Krisztus. De utána kérdezte, hogy mit tudsz javasolni nekem? Abban a társadalomban, ahol én éltem, úgy mondom, hogy most az, hogy keresztény lettem, nagyon nehéz tette a kapcsolat a szüleimmel. És mondta, hogy mit csinálok, amikor foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy szeretnék megnősülni. Mert ő azt mondja, hogy ráadásul, ahogyan tudod, az Indiában még mindig működik a caste rendszer, lehetséges, hogy a kormány próbál megszüntetni, de ő azt mondja, hogy még mindig működik. Ráadásul én a Brahman kasztból jöttem, ami a legmagasabb szint. És azt kell tudni, hogy Indiában, ahol vannak keresztények, akik áttértek a hinduakból, főleg a legalacsonyabb kasztból lettek keresztények. És akkor azt jön, hogy ha valaki a magasról megtér, lényegében nincs közösség neki. Mert ők nem vállalnak közösséget egymással. A mai napig. És akkor neki van az a probléma, hogy az ő csoportjából lényegében nincs más keresztény. A szüleim csak akkor lesznek boldog, ha én feleségül veszem egy nő az én kasztrendszerem szintjéről, és hogy az a nő legyen hindu. És ő tanácsot kért tőlem, hogy az ő helyzetében mit kell csinálni. Nem volt könnyű egy választ adni neki. Inkább csak Biblia elveket tudtam mondani neki. Amikor beszéltem az egyik másik tanárról, az anyagról, az egyik téma felmerült, és nemrég ő tanított egy hasonlót, és ott is felmerült egy probléma. Afrikában nagyon sok helyen még mindig van az a szokás, hogy egy férfinak van több felesége. Mi van, ha egy ilyen férfi megtér? Egy férfi megtér, amikor megtér van három felesége. Akkor mi a tender? Mert mi olvasunk a Bibliában, hogy egy férfinek egy felesége. De abban a társadalomban, ha ő azt mondja, akkor melyik a három között valóban az ő felesége? Vannak olyan emberek, akik azt mondja, hogy az első. De akkor mi van a második és a harmadik? Akkor ki kell rúgni őket? Az nem lenne keresztény viselkedés. Mert akkor lényegében lehetetlen lenne az a nő élet. Vagy mi van, mert ő azt mondja, hogy pont ez volt a helyzet neki, hogy az egyik gyerek az ő órán, aki megtért, és teológiára járt, ő azt mondta, hogy én egy ilyen családból származom. Az én édesanyám volt az édesapám harmadik felesége. Mi lett volna, ha az édesapja megtér, és azt mondja, jó, szóval te nem vagy az én feleség. Mi lett volna azok a gyerekekkel? Csak azt akarom, hogy látjuk, hogy ezek nem egyszerű kérdések. És nem egyszerű választ adni ilyen. Kell keresni Isten bölcsőséget, hogy mi az, amit kell csinálni, és milyen helyzetben. Mégis mi azt látjunk, hogy Isten ad nekünk irányítást, és én azt tudom mondani, hogy hála Istennek azok a mindennapi helyzetek a mi életünkben, látjunk konkrét tanács ezekről a Bibliában. És ma délután akarunk nézni egy pár helyzetet. Nincs vázlat, de ha valaki szeretne lejegyzetelni, lesz három pont. Az első pont az lesz, hogy fogunk foglalkozni, amiről van szó itt, a hetedik rész, a nyolcadik verstől. És itt a következőről van szó. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Akkor két fontos dolog kell látni, mielőtt beszéljünk erről a csoportról. Az egyik az, hogy ki beszél, és mert vannak olyan helyzetek, például a tizedik versben. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr. És utána lemenjünk a 12. vers, és olvasunk, hogy a többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Akkor, amikor ez van, akkor amikor Paul azt mondja, én mondom ezt, nem Isten mondja, nem az Úr, akkor ez csak az ő véleménye. Akkor nem kell figyelembe venni ezt. Azt kell látni, hogy amikor Paul így beszél ebben a részben, és ő azt mondja a tizedik versben, a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, ő konkrétan ideért valamit, amiről Jézus beszélt, amikor Jézus volt a Földön. Jézus nem beszélt, vagy legalább nincs leírva, ha ő beszélt róla, különböző helyzetekről. Amiről van szó a 10. versben, Jézus konkrétan beszélt arról. Amit Paul folytat a 12. versben, Jézus nem konkrétan beszélt róla, de mégis a Biblia az Isten igény. A különbség az, hogy Jézus konkrétan beszélt róla, vagy nem. A másik, amit fontos, látni itt a 8. versben, amikor ő mond itt a nem házasoknak. Kit célos ezzel a kifejezés? Mert ha mi tovább menjünk a 25. versre, és ami folyt abban a 25. verstől a 35. versig, ott azt látjunk, hogy a régi fordításban ott beszél a szűzekről, beszél azok a férfiakról és azok a nőkről, akik soha sem házasodtak. És van egy egészen más szó, amit használ. Én azt látom, hogy a 8. versben, amikor azt mondja, a nem házasoknak, konkrétan így beszél azok az emberekről, akik elváltak. Mert más kifejezés használ Paul, amikor beszél az egyedülállókról, a 25. versből. Szóval itt a 8. versben ez a tanács, amit ő mond, ad az elvált embereknek és az ősvegyeknek. Konkrétan neki. Szóval először fogom beszélni az elvált embereknek és az ősvegyeknek, utána a folytatás beszél azok az emberek, akik házasságban élnek, és utána a 25. versztól fogunk beszélni az egyedülállókkal. Remélem, hogy az érint mindenki, aki itt van ma. Mindenki, vagy az első, vagy a második, vagy a harmadik csoporthoz tartozik. És Paul ad tanácsot nekünk mindegyik helyzetben. Az első, amit Paul mond itt a 8. versben. A nem házasoknak és az ösvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint énes. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. Akkor van egy másik kérdés. Paul azt mondja, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, mint énes. Akkor Paul milyen volt? Az a probléma, hogy a Biblia szó szerint nem mondja sehol, hogy Paul milyen volt. Azok az emberek, akik okosabb, mint én, a legtöbben azt mondnak, hogy valószínűleg a Paul felesége meghalt, és Paul ősvegy volt. Mi nem tudunk 100%-osan mondani ezt, de úgy tűnik, hogy ez volt az ő helyzete. Ha mi visszamenjünk a 7. versre, ő azt mondja, hogy szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volnék, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. Van egy nagyon fontos gondolat. Paul azt mondja, hogy az az állapot, ami van, az egy ajándék. Isten ad a képesség az embernek élni abban az állapotban, amilyen van. És valahogy én azt látom, hogy mind az emberek, ha valaki egyedülálló, ő mit gondol? Ő azt gondol, hogy akkor jó lesz az életem, ha lesz egy társam. És valahogy én csak az a gondolkodás, hogy csak akkor jó lesz, ha van egy társam. És sajnálom, nagyon sok házas ember azt gondolja, hogy fú, de jó volt, amikor egyedülálló voltam. És milyen jó lenne, ha én tudnám még egyszer egyedül lenni. Isten valahogyan másképpen látja ezt, és valahogyan ő azt mondja, fontos, hogy mi tudunk örülni. Abban a helyzetben, amiben vagyunk, tudunk látni azt, hogy Isten tud adni nekünk mindent, amit kell, hogy mi tudunk élni abban a helyzetben, amiben vagyunk. Az ő tanács, az Isten tanácsa annak az embernek, aki elvált, és annak az embernek, aki őszvett. Az ő a tanácsa, hogy maradjad abban az állapotban. De más helyen látjunk, hogy egy fiatalabb őszvegynek, ő azt a tanácsot ad neki, hogy menj a férhez, vagy nősöd. Ezt a bátorítást ad, hogy van ez a lehetőség. Nem mondja, hogy ez feltétlenül a legjobb, de ő azt mondja, hogy ez egy lehetőség. Utána, én csak annyit mondom, az elvált embereknek, és az ősvegyeknek, hogy látjuk ezt a tanácsot, amit Paul erősen adott, hogy jó az az állapot, amiben vagy. És Isten tud használni a jót abban. Nem kell feltétlenül gondolkozni, hogy változni kell az állapot. Ugyanakkor mi látjunk, hogy az elvált embereknek bizonyos helyzetekben Isten ad szabadság. És nem lesz lehetőségünk ma délőtt nézni ezt részletesen, csak én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor Isten nem ad szabadságot, hogy újból tudnak megnősülni, férhez menni, és vannak olyan helyzetek, amikor úgy tűnik nekem az igéből, hogy van ilyen szabadság. Mindjárt fogunk látni egyet, amikor tovább menjünk a 12. versben. És itt a 12. vagy a 11. verstől a 16. versig látjunk egy érdekes helyzet. Itt látjunk, hogy Paul beszél egy olyan helyzetről, ahol van egy házasság, ahol az egyik ember hívő, és a másik hitetlen. Mi nem tudjuk, hogy hogyan kerültek ebbe a helyzetbe, hogy így mentek egymáshoz, vagy hogy a házasság után az egyik vagy a másik megtért. A lényeg az, hogy vannak ilyen házasságok. Tudomásul kell venni, hogy vannak. És a kérdés, hogy ebben a helyzetben mi a hívő ember feladata. És mi azt látjunk, hogy a hívő ember feladata maradni a házasságban, ha a hitetlen akar maradni. És csak annyit mondom erről, hogy én azt mondom, hogy vannak olyan rabasz hívő emberek. És ők azt mondom, hogy én vagyok ebben a házasságban, és ez a házasság ez a hitetlen ember nem igazán szeretem. Nekem nem szabad elvallnom, de ha ő elmegy, akkor szabad leszek. Akkor én fogok úgy élni vele, hogy ő nagyon gyorsan akar elhagyni engem. Az igé nem mond ezt. Az igé azt mondja annak a hívőnek, aki ilyen házasságban van, hogy úgy kell szeretni a társat, ahogyan Krisztus szeretni az egyházat. Úgy kell élni abban a helyzetben, mindent kell csinálni, ami tőled függ, hogy jó legyen a házasság. Törekedni kell abban, hogy jó legyen a házasság. És én azt mondom, hogy ez a tanács, én azt mondom, hogy ez nem csak igaz, amikor van egy hívő és egy hitetlen egy házasságban, én azt mondom, hogy ez igaz, amikor van két hívő. A hívő feladat a házasságban mindent beletenni. Úgy szeretni a társat, akkor is, ha semmit nem kap vissza. Ez a féltétel nélkül szeretet, amit Isten vartó. Ő így szeretett minket, és ő azt akar, hogy mi így szeretünk egy másik ember. Féltételek nélkül. Nem az, hogy én akkor fogok szeretni a társamat, ha ő ezt és ezt és ezt és ezt csinál. És fordítva. Nem. Szeretni. Itt nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogyha egy ember marad ebben a helyzetben. 14. vers. Mert a hitetlen fér megvan szentelve hívő felesége által. A hitetlen feleség pedig a hívő férje által. Akkor mit jelent az, hogy az egyik megvan szentelve a másiktól? Ez nem egy garancia. Ez nem mondja azt, hogy a hitetlen társ meg fog térni. Ez az igény nem mondja. Ez azt mondja, hogy a hitetlen társ megvan szentelve. Mit jelent szentelve? Az, hogyha valami szent, az valami, ami különleges. Ha megvan szentélve, az egy különleges pozícióban. És én azt mondom, hogy így kell lenni, hogy ha egy hitetlen ember él egy hívő társal, az a hitetlen egy különleges pozícióban. Mert ő egy olyan pozícióban van, abban a házasságban, hogy ő tud látni Jézus Krisztus az ő társában. Egy nagyon szoros kapcsolatban ő napról látra tud látni az Isten szeretete az ő társában. És ez, amit Isten vár egy ilyen házasságban, hogy az a hitetlen egy olyan különleges helyzetben lesz, mert ő ilyen közel tud látni egy hívőhöz. És tud látni, hogy milyen a keresztény élet. És ezáltal ő megvan szentelve. Ő egy különleges pozíció. Két hitetlen, aki együtt vannak, ők nem tudnak látni ezt egy ilyen szoros kapcsolatban. Ők abban az értelemben nincs megszintélve. Utána tovább menjünk, és beszél a gyerekekről. És azt mondja, hogy különben gyermekeitek is tisztatalanok vannak. Így azonban szentek. Akkor megint, ez nem egy garancia arról, hogy a gyerekek megtérnek, vagy ilyesmi, hanem az, hogy a gyerekek szentek, az, hogy a gyerekek egy különleges helyzetben van. Amikor mi azt gyakoroljuk a gyülekezetben, hogy a szülők idehoznak a gyereket bemutatni a gyülekezetben, mi azt kifejezünk azzal a lépéssel, hogy az a gyerek egy különleges pozícióban. Mert ő egy olyan családban növekedik túl, ahol van egy vagy két szülő, aki keresztül. És az a gyerek egy különleges helyzetben él. Én azt mondom, hogy dolgozni kell ezen, mert a statisztikák azt mutatnak, hogy 50 évvel ezelőtt a gyerek növekedett fel a templomban, akkor nem emlékszem a pontos statisztikát, de kb. A 70% tovább járt a templomba, miután felnőtt. Most az Egyesült Államokban az a szám kevesebb, mint 50%. És számomra az egy nagyon szomorú statisztika. De az mutatja, hogy a keresztény szülők nem csinálnak azt, amit kell csinálni. Mi nem úgy neveljünk a gyerekeinket, ahogyan kell. Inkább mi csak hagyjunk azt a társadalomnak. És látjunk a következőt. Szóval mi látjunk azt, hogy a házas ember feladata szeretni a társadalmat. És így, ha tovább olvasunk, mi olvasunk azt, ha a hitetlen házatárs válni akar, váljon el. Nincs szolgaság alavetve a híver fér, vagy a híver feleség ilyen esetben. Itt mi azt olvasunk, hogy a híver megtesz mindent, amit tud tenni. De ha a hitetlen akar tovább lépni, van egy határ, hogy mit tud csinálni a híver. És ez az igény azt mondja, hogy a hitetlen minden arra akar elmenni, el kell ingetni. És én úgy értem ezt az igényt, amikor azt mondja, hogy akkor az a híver abban a helyzetben nem szolgaság alatt van. Akkor azt jelenti, hogy ő szabad. És én azt mondom, hogy ebben a helyzetben, amikor Isten ingedi, hogy ők tudnak elválni, ingedi, hogy tud újból hazatérni. Nem feltétlenül bátorítani a Paul ebben a helyzetben, hogy az ember ezt csináljon, de a szabadság lépjünk tovább. A 25. vers, most fog kell néznem a karzatra, mert főleg ott vannak az egyedülállók. Itt ez az igény kezd beszélni, hogy mi van az egyedülállókkal. És az egyik, amit Paul mond az egyedülállóknak, azt mondja, hogy ez egy nagyon jó állapot. Ha valaki egyedülálló, élvezni kell azt. Örülni kell abba, ez egy ajándék Istentől. És utána ebben a 11 versben felsorolja az okat, hogy miért jó az egyedülállóknak. Ő azt mondja a 26. és 27. versben az, hogy a jelen pillanati nyomorúság miatt, a jelen pillanati nehézségek miatt könnyebb élni, mint egyedülálló. Akkor lehetséges, hogy ez konkrétan beszél arról az időről, amikor Paul élt, és amikor volt üldözés, és egy nagyon nehéz helyzet, de nem feltétlenül csak arra az időre. Lehetséges, hogy ez érintni az egész időr, amikor létezik az egyház. Csak annyit mond, hogy igenis egy nehéz helyzetben élni. 28. versben beszél, hogy ott van a probléma az, hogy minden embernek van egy bűnös természet. És ő azt mondja, hogy ez nehezíti egy házas kapcsolat. És ez egy oka, hogy az egyedülállónak lényegében nem kell alkalmazkodni a társnak, ő egy kicsit függetlenebb tud lenni, és az egyszeríti az ő élete. A 29. verstől a 31. vers így beszél az időről. És itt abban látjuk, hogy az egyedülállónak van több ideje. Ha valaki házas, ha valakinek van gyereke, le van kötve. Korlátozott az ő szabad ideje. És ezt tudomásul kell venni. Ez az állapot, amiben él az ember. És én azt mondom, hogy és esetleg a levelezés, ami történt egy pár héttel ezelőtt az interneten, felmerült ez, hogy néha az egyedülálló nem tud megérteni a házas ember, mert ő soha sem volt abban a helyzetben, nem tudja, hogy mit jelent házasságban élni, nem tudja, hogy mennyi időt igényel nevelni egy, két, három, négy gyereket. Lehet 10 gyereket is nevelni, azt nem akarok korlátozni valaki, ha szeretne vállalni 10-et, de amit mondom ezzel, hogy ez egy egészen más helyzet. És egy egyedülálló nem tud teljesen megérteni, hogy milyen az élet egy házas. De az egyik, ami nyilvánvaló, hogy az egyedülállónak van sokkal több szabad ideje. Az egy pozitív dolog az egyedülállónak. Ha tud jó sáfár lenni, azzal az ideje, ami van. Az utolsó, a 32. verstől a 35. versig azt mondja, hogy a házas ember kell foglalkozni a házassággal. A házas ember kell foglalkozni nem csak az Isten dolgaival, hanem a világi dolgokkal. Egy egyedülálló, én azt mondom, hogy lényegében bárhol tud élni, egy kis szobában, de egy család négy gyerekkel nem tud egy szobában élni, akkor bárhogyan, ahogyan nézünk, fönntartani egy lakást több embernek sokkal drágább, mint egy embernek. És akkor sokkal több a költség, sokkal több a nehézség. És Paul ezt mondja, hogy az ember, aki egyedül, ő tud teljesen koncentrálni a szolgálat. Ez egy jó dolog egy egyedülállónak. Én tapasztaltam ezt. 30 éves voltam, amikor megnősültem. Visszanézve én tudok mondani, hogy nagyon jó volt azok az évek, amikor egyedülálló voltam. Nagyon sok mindent tudtam csinálni. Az egy más állapot, mint az, ami van. Az egyik nem jobb, mint a másik. És nem szabad beleesni abba a gondolkodásba, hogy csak az az ember tud boldog lenni, ha haza. Az ember tud boldog lenni, mint házas, az ember tud boldog lenni, mint egyedülálló, az ember tud boldog lenni, ha elvált, az ember tud boldog lenni, ha összefügg. A boldogság nem függ az állapottól. A boldogság attól függ, hogy milyen a kapcsolatunk Isten. És az fontos mindegyik helyzet, hogy legyen jó kapcsolatunk Istennel. Befejezem a Filippi 4. résszel. Tizen egyedik verstól. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, A bűvölködésbe és a nélkülözésbe egy az. Mindenre van erő a Krisztusban, aki megerősít minket. Itt, ebben az igé szakaszban Paul konkrétan beszél az anyagi helyzetéről, és ő azt mondja, hogy ő tanult elégedett lenni ebben a helyzetben és abban a helyzetben. De én azt mondom, hogy ugyanez igaz, amikor beszéljünk a házasságról, vagy milyen állapotban vagyunk. Paul azt mondja, hogy nem függ a körülményektől, ha házas vagyok, ha ösvegy vagyok, én tudok végezni azt a munkát, amit Isten várt. Ő azt mondja, hogy Isten ad az erőt nekem. Ő azt mondja, hogy mindenre van erőm, ami kell. Nem az a lényeg, hogy változunk az állapot, hanem az a lényeg, hogy kapunk erőt Istentől, hogy tudunk mindent megtenni, amit Isten vár tőlünk abban az állapotban, amiben vagyunk. Imád. Édes Atyám, kérjünk, hogy segítsd minket elfogadni azt a élethelyzetet, amiben vagyunk. És segíts minket kérdezni azt, hogy nem tudom, nem azt, hogy hogyan tudunk más körülményekben lenni, hanem hogy tudunk fölteni azt a kérdést, hogy hogyan tudok dicsérni téged ebben a helyzetben, amiben vagyunk. Segíts minket, hogy tudunk keresni téged teljes életünkkel abban a helyzetben vagyunk, amiben vagyunk. És segíts minket, hogy tudunk abban a helyzetben dicsérni téged és szolgálni téged. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében.